Cherub sorozat 25. előadás. Kritériumok. A lelkek megkülönböztetésével foglalkozunk. Milyen kritériumokat alkalmazunk? Már a múlt előadás végén idéztem a legismertebb megkülönböztetési szempontot, a gyümölcsök mérlegelését. Jézus mondja a hamis prófétákról, a gyümölcseikről ismeritek fel őket. A jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Máté evangéliuma 7. fejezet, 16. és 18. vers. Ezt a kritériumot alkalmazza akkor is, amikor azzal vádolják, hogy Belzebub működik benne. Hogyan űzheti ki a sátán a sátánt? Kérdezi Márk 3.23-ban. A gyümölcs jó, a gonosz kiűzése jó. Tehát Jézusban a sátánnál hatalmasabb jó lélek, a szent lélek működik, akit nem szabad káromolni. Márk 3.27-30. versi. Miért egy Szent Jánost egy alkalommal püspöke kérdezgette a gonosz éjszakai zavargásairól. A Szent Plébános leírt egy esetet, amikor az udvarról emberi beszédre emlékeztető hang hallatszott, amelyet azonban nem lehetett érteni. Mintha egész csapat fecsegett volna odakint. Diana kinyitotta az ajtót és szétnézett, de a hóborította udvaron egyetlen lábnyomot sem látott. Azt hiszem maga a sátán volt, mert nagyon féltem, mondta a püspöknek. A jóisten nem kelt félelmet. A szent a hatásból következtetett a ható okra. A félelem a sátánhoz tartozik. Az Isten jelenlét által kiváltott szent félelem az egészen más. Más, mint a vak állati rettegés. Az egy alapjában pozitív, vonzó élmény színező megrendülés, amely azonban nem annyira menekülésre késztet, mint inkább arra, hogy szent csöndben figyeljünk, vagy a földre boruljunk, vagy megvalljuk saját méltatlanságunkat. De az Isten élményben okvetlenül van valami kedvesség is, mert az mindig a szeretet érintése. Itt nem erről volt szó, hanem közönséges félelemről, amilyet például egy veszett kutya közeledése váltana ki az emberből. A kedvességről szólva, másfelől arra is ügyelnünk kell, hogy a pusztán érzéki kedvesség nem val Istenre. Ha megnézzük a Krisna irodalom illusztrációit, egy szemet gyönyörködtető érzéki szépséget találunk bennük. Krisna jelenete a pásztorlányokkal igazi háremkép benyomását kelti. A szent, sajátos hódolatot kiváltó érintése hiányzik. Az Istenség ilyen elképzelése is a gonosz műve. A gyümölcskritérium alkalmazásának legkomolyabb nehézsége az, hogy lényegét tekintve hosszú távú. A gyümölcsök többnyire nem jelennek meg azonnal. Ha viszont most kell határoznunk egy jelenség vagy egy sugallat értékeléséről, nem tudjuk kivárni a gyümölcsök érlelődésének folyamatát. Ilyenkor segíthet Loyolai Szent Ignác javaslata, imádságban képzeljük magunkat halálos ágyunkra, vagy éppenséggel isteni télőszéke elé, és próbáljuk így mérlegelni, melyik döntésre emlékeznénk vissza akkor szívesebben. Nagyon óvatosnak kell lennünk a vegyes gyümölcsök esetében. Pavilai Szent Teréz sokáig gyötörték jó akarói azzal, hogy látomásai nem származhatnak Istentől, mert hiszen még vannak szembetűnő emberi hibái. Akkor még valóban voltak. De Isten annak ad látomásokat, akinek csak akar. Akár egy rablógyilkosnak is. Teréznél a látomások Isten lelkétől származtak, a gyarlóságok az emberi pszichéből. Hasonló megkülönböztetést kell alkalmazni a karizmatikus megújulás vagy a Toronto blessing esetében is. A különböző hatások különböző forrásból fakadnak. Ez azonban nem mindig van okvetlenül így, a vegyes gyümölcsök forrása közös is lehet. Ugyanis ideiglenes jó jöhet rossz szellemtől is, a megtévesztés szándékával. Például a gonosz lelkek is előidézhetnek testi gyógyulást, hogy könnyebben birtokukba vegyék a lelket. A sátán is a világosság angyalának teteti magát, olvassuk a II. Korintusi levél 11. fejezetének 14. versében. Egy hamis kultusz, egy okkult eljárás meggyógyíthat egy fizikai betegséget, közben azonban egy téves isteneszme rabjává tesz. Ilyenkor a vegyes gyümölcsök, a testi gyógyulás, ami jó, és a bálványimádás, ami rossz, közös forrásból származnak a gonosztól. A megkülönböztetés fő szempontja ilyenkor az, hogy a vegyes gyümölcsök közül melyik a lényegi hatás és melyik a mellékhatás. Ehhez szilárd erkölcsi alapállás szükséges. Ha valaki például arra hivatkozik, hogy kénytelen önkielégítést végezni, mert másképp feszültséget és fejfájást tapasztal, a fizikai komfort érzés többre becsüli az erkölcsi törvénynél, ami hamis értékrendet jelent. Ilyenkor a Szentlélek azt sugallja, hogy álljunk helyt erkölcsileg, és vállaljuk a fizikai kellemetlenséget, a fájdalmat, vagy akár a halált is, a vértanúságot. Ez is vegyes gyümölcs, de itt a lényegi hatás az üdvösség, a fizikai rossz csak mellékhatás. Vegyes gyümölcsök esetében tehát az első feladat annak eldöntése, hogy ugyanattól a lélektől származnak-e, és ha igen, akkor az a kérdés, hogy a lényegi hatás melyik forrásból származik. Vizsgáljunk további kritériumokat. Ismert mondás, az ördög az Isten majma. A sátán arra törekszik, hogy őt imádják, mint a Máté evangélium 4. fejezetének 9. versében olvassuk. Ezért utánozni igyekszik Isten tulajdonságait, de ez csak eltorzítva sikerülhet neki, mint ahogy a majom is csak torzképét tudja nyújtani az embernek. Egzisztenciájának alapvető perverziója bélyeget nyom a tőle származó jelenségekre. Van bennük valami pervers, torzulonás. Vianney Szent Jánosnak ezer más zavaró tevékenység mellett nem egyszer énekelt is a gonosz lélek. És ő nem mulasztotta el megjegyezni, a fickónak undorító hangja van. Ez az alapja annak a hiedelemnek, ami tényszerűen egyébként aligha helytálló, hogy a gonosz lelkek, ha megjelennek, nem képesek teljes emberi alakot fölvenni. Mindig kilóg a lóláb, ahol ez a torzulás, ez a bizarr, diszharmonikus jelleg megmutatkozik, komoly jelzés szolgáltat a lelkek megkülönböztetése számára. Nem állíthatjuk, hogy mindig feltűnik. Remete szemtantalnak szépséges hölgy képében mutatkozott meg a démon, Flüi Szent Miklósnak előkelő nemes lovag alakjában. A torzulás ott rejlett, ahol a téma, amire a szent remetéket rápróbálták venni. Állíthatjuk azonban, hogy ahol ez a torz elem megmutatkozik, gyanúval kell élnünk a démoni működést illetően. A megkülönböztetés ajándékának egyik formájaként létezik egy természet fölötti stílus érzék. Ez meglehetősen ismert dolog. Amiről azonban ezután szólok, arra nézve Bernanos egy rövid megjegyzésén kívül, amely szerint a sátán az üres fecsegésben is jelen van, semmit nem olvastam, de saját tapasztalatomból merítem. A démoni eredetű jelenségeket gyakran spárságuk árulja el. Már volt szó arról, hogy Máté evangéliumát idézve, amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken jár. Máté 12:43. Vagyis a sivatagban jár. Mélyebb értelemben véve azt mondhatjuk, hogy az Istennel meghasonlott démoni egzisztencia belső sivársága miatt a gonosz lelkek magukban hordják a sivatagot. És sivatagot teremtenek ott, ahol hatalmat nyernek az emberi lélek fölött. Ha például a depresszió olmos köde borít egy lelket, ez a démoni sivárság közvetlen vagy közvetett uralmának tudható be. A kommunizmus idején gyakran éreztem nyomasztó sivárságot, amikor olyan helyiségekbe léptem be, ahol kifejezetten a kommunista párt uralkodott. Ugyanezt éreztem áradni a párttagokból. Akkor még nem tudtam, hogy ez a lelkek megkülönböztetése, de az nem egyes kivételes karizmatikusok privilégiuma, minden keresztény adománya. Nem félelmet éreztem, nem is zűrzavar, diszharmóniát, hanem ürességet, kietlenséget. Hasonló élményt ad a szabadkőműves liberalizmus is. Aki olvasta Jókai könyvét, a jövő század regényét, alátámasztatja, amiről beszélek. Jókai naív optimizmusa szerint a repülőgép feltalálása megsemmisíti a háborút. Milyen kár, hogy a II. Világháború tokiói, drezdai, hamburgi gyújtó bombázásai idején nem akadt senki, aki a lángok elől a vizes árkokba menekülő és ott a felfort vízben élve megtörő áldozatoknak ezt vigasztalásul felolvasta volna. Amíg a jövő század regényében még tart a háború, a regény izgalmas. Az örök béke beállta után azonban Jókainak nincs többé mondani valója. Kanibálok és vadállatok közé, csillagászati spekulációkba menekül, hogy legyen miről írnia. A regény vége fárasztóan sivár és unalmas. Ugyanezt a sivár unalmat érzem, ha szabadkőművesek könyveit olvasom testvériségük szépségéről és értékéről. Míg a szentek élete külső eseménytelenségében is izgalmas, a szabadkőművesség bár őszintén érdekel a téma, számomra szürke és hideg, mint egy múmia. 1999-ben sok vita vette körül Hermann Nietzsche magyarországi kiállítását, aki katolikus kultusztárgyakat állati vérrel, vizelettel és ürülékkel együtt használt művei megkomponálására. A blasfémia miatt a démoni jelenlét nyilvánvaló. Ugyanakkor az a kevés, amit az interneten át láttam a kiállításból, arról győzött meg, hogy ez a szentségtörő művészet minden provokatív jellege mellett hihetetlenül banális és üres. A démon nem kreatív, merő rombolásból él. Dante túlvilági eposzában a pokol izgalmas, mint egy sci-fi. A purgatórium már halványabb, a paradicsom élvezhetetlenül unalmas. A valóságban ez fordítva van. A pokol sivár, és a mennyben az ütközültek egyik boldog izgalomból a másikba esnek. Mohó érdeklődéssel hallják ma sokan az ezoterikus irodalmat. Izgatja a fantáziájukat. Az izgató csomagolás alatt azonban itt is sivár üresség lapul. Hadd idézzek egy néhány mágikus mondatot, szó szerint idézem. A szövedék lüktet, összehúzódik és kitágul. Ragadja meg a mágus a felező pontot, és így szabadítsa fel a bolygó fogjai közül azokat, akiknek a hangja megfelelő magasságú, és pontosan arra van hangolva, amit készíteni kell. A mágusnak fel kell fognia a négyet. Vegye észre művében a lila árnyalatot, amit ők nyilvánvalóvá tesznek, és így szerkessze meg az árnyékot. Amikor ez megvan, az árnyék felöltözik, és a négy hétté válik. Becsület szavamra szó szerint így van, és így megy tovább. Nem tudom, a hallgató észrevette a műben a lila árnyalatot, de számomra az egész lila ködben úszik. Vessük össze ezt a látványosan misztikus beszédmódot az evangéliumok súlyos egyszerűségével. Az pregnáns, valóságot hordoz. A sátán azonban sohasem alkotott egy gram valóságot sem, csak rombolta azt, amit Isten teremtett. A misztikus halandzsa mögött lila köd ásít a pokol bejárata. Mint Mágia és Hit című könyvemben részletesen kifejtettem, a mágia belső jellemzője az okkult a priori, egy bizonyítás nélkül elfogadott feltételezés, ami a keresztény hit démoni utánzata, aki félreteszi kritikai érzékét és úgy olvassa a mágikus irodalmat, megnyitja lelkét a démonok befolyása előtt, mert hitet gyakorol ott, ahol Isten szentsége nem jelent. Amikor a kommunizmus véget ért Magyarországon és beköszöntött a sajtószabadság, örömmel fedeztem föl egy könyvesboltban a Yikinget, a Változások könyvét. Filozófia történeti olvasmányaimból úgy emlékeztem, hogy ez a régi kínai filozófia egyik alapműve, és örültem, hogy betekinthetek a keleti gondolkodás titkaiba. Soha még könyvben ekkorát nem csalódtam. Amit megvettem, nem volt egyéb, mint egy közönséges jóskönyv. Egy jóslási technika ismertetése, méghozzá egy meglehetősen sovány jóslási technika ismertetése. Pénzdarabok fejírás variációiból minden élethelyzet képlete kirakható. Eredetileg persze nem pénzt használtak, hanem egész vagy kettétépet fűszálakat, amelyeket töretlen vagy két részre szaggatott vízszintes vonalak ábrázolnak, de az elv pontosan ugyanaz, és a könyv bátorította a pénzdarabok használatára is. Ezek szerint a sors aritmetikai formulákban fejezhető ki, méghozzá elég fantáziátlan formulákban, és erről a primitív babonáról könyveket írnak, és mély bölcsességet keresnek bennük. Most az ilyen hiten keresztül lép be a démoni lélek. Ha valaki tartósan foglalkozik okkult tudományokkal, a démoni behatolás egyre erősebbé válik életében, átalakul a gondolkodásmódja, logikai érzéke leteszi a fegyvert az okkult a priori előtt, lassan a beszéde, de a tekintete is megváltozik. Arca vonzó és kedves lehet, ám szemébe nézve sötétséget érzékelünk. Közelében nyugtalanság fog el bennünket, sőt, valaki bűzt érez az ilyen személyek közelében. Ezek viselkedése még nem lépi át a társadalmi elfogadhatóság határait, de már fogva vannak. Saját erejükből nem tudják visszanyerni szabadságukat. Jézushoz kell fordulniuk. Meg vagyok győződve, hogy körülöttünk nagy számban vannak ilyen megkötözött lelkek. A szabadulást közvetíteni számukra azok feladata, akik környezetükből már Jézushoz tartoznak, és föl tudják ismerni rajtuk a démoni behatolás jegyeit. Ez többnyire még nem megszállottság, az áldozat pszichikailag normális, még jó kolléga is tud lenni. De mielőtt észrevesszük, hogy valamilyen sajátos zavar árad belőlük, amit nem tudunk hova tenni, gyanakodnunk kell, és kérnünk Istentől a lelkek megkülönböztetését. Lerohanni nem szabad senkit, amíg ő maga nem ismeri fel, hogy szabadulásra van szüksége, de titokban imádkozhatunk azért, hogy hújjanak le róla az őt fogvatartó démon csápjai. S talán eljön a pillanat, hogy megmagyarázhatjuk neki, mibe mászott bele, milyen szellemi hatalmasságok fogságába került. Talán majd Jézushoz menekül. Talán majd együtt imádkozhatjuk a szabadító imát. Vajon bármelyikünk fölismerheti a tisztátalan lelkeket? Fogalmazzuk így a kérdést. Ki kapta meg a megkülönböztetés karizmáját? A válasz rövid és világos. A megkülönböztetés adományát minden keresztény hívő megkapta. Maga a hit a megkülönböztetés bizonyos fokát jelenti, hiszen különbséget tesz Isten igazsága és a sátáni hazugságok között. A keresztség belénk önti a Szentlélek hét ajándékát, amelyek között ott van a bölcsesség, az értelem, a tanács, a tudomány lelke. Izajás 11.2 alapján soroljuk föl ezeket és a többieket. Ha ezek az ajándékok működnek, az megkülönböztetésben is megnyilvánul. Miért mondja akkor Pál apostol, hogy a lelkek megkülönböztetését csak egyesek kapják meg, a lélek tetszése szerint, ahogy az első korintusi levél 12. fejezetének 6-tól 11. versig terjedő szakaszában olvassuk. Nyilván azért, mert a közösségben nyilvánosan működő megkülönböztetésre gondol, ami nem okvetlenül egyszerre lép föl mindenkiben. De a megkülönböztetés feladata nem csak egyeseknek szól, mindenkinek hangzik el a felszólítás, 1. Korintus levél 14. fejezet 29. vers, a proféták ketten vagy hárman beszéljenek, a többiek pedig ítéljék meg. Tehát nem egyesek, nem csak a presbiterek, hanem a többiek. Hogy ez is mindenkinek szól az 1. János levél 4. fejezet 1. versében, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e. Az 1. Korintus levél 2. fejezetének 15. és 16. versében pedig ezeket olvassuk, a lelki ember mindent megítél, és bennünk Krisztus gondolatai vannak. Tehát igenis, mindenkinek részt kell venni a lelkek megkülönböztetésében. Loyolai Szent Ignác ezért kifejezetten oktatja is a lelkek megkülönböztetését lelki gyakorlatos könyvében. Ezek után a hívőnek meg kell kérdeznie, mit tegyek, hogy a megkülönböztetés adományát gyakorolni tudjam. Honnan tudhatom, hogy felismeréseim valóban pneumatikus jellegűek-e, vagy merőben pszichikusak? Esetleg, amitől Isten óvjon, megtévesztő lélektől való. Nos, a Szentírás felszólítása, vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől vannak-e, 1. János 4.1-ben, nem a megkülönböztetés rendkívüli adományának gyakorlására szólít föl, amit provokálni vakmerőség volna, hanem a megkülönböztetés rendes adománya az, amit kötelességünk gyakorolni, amit Isten aztán olykor rendkívüli magaslatra is felemelhet, szabad tetszése szerint. Hogyan kezdjük? Isten bármikor bárkinek adhat bármilyen karizmát szuverén szabadságában, de ahhoz, hogy életünk normális mindennapi részévé váljék, a lelkek megkülönböztetésének természet fölötti pneumatikus funkciója, bizonyos dolgokat aktívan meg kell tenni. 9 pontban foglalom ezeket össze. Először, feltétel nélkül Istennek kell ajándékoznunk teljes emberi egzisztenciánkat, megbánva bűneinket, és hittel elfogadva Jézus Krisztust egyedüli megváltónknak és életünk urának. Másodszor, kérnünk kell, hogy töltsön be bennünket a Szentlélek, akit a megfeszített és föltámadt Jézus ajándékoz nekünk, és hálát kell adnunk, hogy kérésünk teljesült, függetlenül attól mennyit tapasztaltunk ebből Isten hűséges ígéreteihez. Harmadszor, a feladathoz mért fogban ismernünk kell a kinyilatkoztatást, az egyház hitét, hogy összevethessük vele mindazt, amit a megkülönböztetés mérlegére akarunk tenni. Mert ami az egyház hitével nem egyezik, az nem jöhet Istentől. Negyedszer, figyelnünk kell annak a jelenségnek következményeire, gyümölcseire, amelyet mérlegelni akarunk. Ötödször, eléggé szabadnak kell lennünk az ösztönök rabságától ahhoz, hogy a pszichikus késztetések ne homályosítsák el bennünk a lélek vezetését. A karizmatikus megújulásban ez az egyik kritikus pont. Hatodszor, elegendő alázatnak kell lennie bennünk ahhoz, hogy egyéni meglátásainkat talán rendeljük a közösség és főként a hierarchia megkülönböztetésének. Erről már szóltam részletesebben, a karizmatikus megújulásban ez a másik, még az előbbinél is kritikusabb. Hetedszer imádkoznunk kell és figyelnünk a lélek vezetésére. Nyolcadszor bátor hittel el kell fogadnunk, hogy az imádságban kapott belső indítás valószínűleg a Szentlélektől származik. Ez a valószínűség akkor nő gyakorlati bizonyossággá, ha összevetettük nem csak a hit általános elveivel, hanem más pneumatikus tapasztalatokkal is. Itt fontos a közösség megkülönböztetése. És ha megnyugtató harmóniában állnak ezekkel, akkor biztosak lehetünk, amennyire a cselekvéshez biztosnak kell lenni, de még ez a gyakorlati bizonyosság sem tévedhetetlen. Kilencedszer hozzáteszem, a rendkívüli jelenségekről, nagy hatású, egyetemes igényű üzenetekről van szó, magán kinyilatkoztatásokról, akkor bizony előbb-utóbb szükség van a hierarchia állásfoglalására. Hétköznapi indításoknál ez nem annyira szükséges, vagy mondjuk így egyáltalán nem szükséges. Például egy imacsoport késztetést kap, hogy menjen fel a Szent Gellért szoborhoz, és onnan imádkozzék Budapestért. Ezt nem kell a hittani kongregáció elé terjeszteni, erről az illető közösség saját hatáskörében a hétköznapi megkülönböztetést gyakorolva dönt. Látva a 9 pontot, most arról beszélünk, hogy hogy jelennek meg bennünk a Szentlélek indításai. Hogyan halljuk meg Isten válaszát. Ezek az indítások, válaszok általában a fantáziában jelentkeznek. Képek, szavak, megérzések, intuitív felismerések formájában. Tehát a pneuma a pszichén keresztül működik. Néha előfordul, hogy az imádság közben találomra felütött szentírás mutatja meg Isten konkrét üzenetét az imádkozók számára. Ilyet ismerünk például Assisi Szent Ferenc életéből, de ez nem mindig válik be, sőt viszonylag ritkán válik be. Szólhat Isten mások tanácsain keresztül, vagy magukban az eseményekben is. Ne tekintsük az ilyen meglátásokat abszolút biztosnak, mert nem azok. De ha jelentőségükkel arányos megkülönböztetés után hitelesnek tűnnek, ne is habozzunk követni őket. Nem kell félnünk a tévedéstől sem, ha azt készek vagyunk elismerni és visszavonni. Hibázva tanulunk. Csak soha ne ragaszkodjunk görcsösen saját vezetésünkhöz, és soha ne fogadjunk el Istentől jövőnek semmit, ami a katolikus hittel vagy egyházfegyelemmel ellenkezik. Isten nem mondhat ellen önmagának. Ha pedig a megkülönböztetés eredménye az, hogy egy személy vagy hely démoni befolyás alatt áll, imádkoznunk kell azért a személyért vagy azért a helyért. Sokan imádság helyett vitatkozni kezdenek. Tőlem sokan követelnek új meg új érveket, hogy meggyőzhessék azt a személyt, akinek eltévejedését fájlalják. De ezek az emeleten kezdik építeni a házat. Az első feladat az imádság, hogy a démoni kötelékek fellazuljanak, és az illető érdeklődni kezdjen. Mielőtt felismerte, hogy rászorul Jézus szabadító erejére, már nyert ügyünk van. Kovács Gábort hallották.